Nyolcadik fejezet, amely azt példázza, hogy az igaz szerelem nem megy olyan simán, mint a gőzvasút. Dingle Dell kies nyugalma, a körülötte sürgölődő gyengébb nem, és az a szerető gondoskodás, amivel elárasztották, mindez kedvezően befolyásolta a Tracy Tupman úr lelkében mélyen elültetett gyengéd érzelmek kifejlődését. És ezek az érzelmek most úgy látszik, egyetlen imádott lényre összpontosultak. A kisasszonykák nagyon csinosak voltak. A modoruk megnyerő, a hajlamaik mintaszerűek, viselkedésük fedhetetlen. De a hajadon nagynényük magatartásában olyan méltóság volt, a szempillantásából olyan előkelőség áradt, a járása olyan nem erészeljen hozzámérniséget fejezett ki, amilyenről a húgai egyelőre még nem is álmodhattak. Már csak a fiatal koruknál fogva sem. És ami Rachel kisasszony kiemelte az összes többi nő közül, akiket Tupman úr valaha életében is látott. Egy pillanatig sem volt immár vitás, hogy ők ketten rokonlelkek. Valami módon egyívású a természetük, van közöttük valamiféle titokzatos megértés, összhang. Amikor Tupman úr sebesülten a fűbe rogyott, az első szó, ami az ajkát elhagyta, Rachel kisasszony neve volt. És az első hang, ami megütötte a fülét, mikor a barátai hazatámogatták, a nagynéni hisztérikus nevetése volt. De vajon Rachel kisasszonynak ez a nagy izgatottsága csupán az érzékeny, gyengéd női lelkéből fakadt-e, vajon akkor sem tudta volna visszafolytani, ha másról lett volna szó? Vagy pedig mélyebb, forróbb, tüzesebb érzések váltották ki belőle, olyan heves szenvedély, amilyent egyedül csak ő tudott lángra lobbantani, Rachel kisasszony szívében, a világ minden férfia közül egyedül csak ő, Tracy Tupman. Ezek a kétségek nyugtalanították Tupman urat. Ilyen gondolatok forogtak a fejében, mi alatt a kereveten hevert. És el is határozta, hogy most rögtön tisztázza ezeket a dolgokat, egyszer és mindenkorra véget vet ennek a bizonytalanságnak. Esteledett. Isabel és Emily elment sétálni Tranville úrral. Az öreg süket néni elaludt a karosszékében. Messziről, a konyha felől felhallatszott a hájas fiú mély, egyenletes horkolása. A piros posgás cselédlányok a kiskapuban trécseltek, élvezték a szép, nyugalmas, alkonyati órát és a kacérkodás gyönyöreit, elméletileg, amelyet a majorsághoz tartozó setes uta legényekkel folytattak. A mi érdekes szerelmes párunk pedig ábrándozva üldögélt, ügyet sem vetett rájuk senki, ők sem törődtek senkivel, el voltak foglalva önmagukkal. Egy szóval úgy üldögéltek ott, mint egy pár gondosan összehajtogatott szarvasbőr kesztyű, egymásba kulcsolódva. Megfeledkeztem a virágaimról, mondta a hajadon nagynéni, nem öntöztem meg őket. Hát gyerünk, locsoljuk meg most a virágokat, mondta Tupman úr rábeszélő hangon. Ó, maga meghűlhet, már hűvös a levegő, tiltakozott gyengéden Rachel kisasszony. Dehogy, felelte Tupman úr, és felállt. Jót fog tenni nekem, hadd kísérjem el. Rachel kisasszony előbb még megigazította a kendőt, amivel a fiatalember bal karja fel volt kötve, aztán belekarolt a másik oldalról, és elindult vele kifelé a kertbe. A kert túlsó végében állt egy lugas, befuttatva lonccal, jázminnal, vadszülővel. Egyike azoknak a barátságos, meghitt kis búvóhelyeknek, amelyeket az emberséges érzésű polgárok építenek a pókok számára. A hajadon nagynéni felemelt egy locsolókannát a filagória egyik sarkából, és indulni akart vele kifelé. Tupman úr azonban megállította. Leültette őt maga mellé a lugas lócájára. Fordul, kisasszony, fordult feléje. A hajadon nagynéni remegni kezdett, mint a nyárfa levél. Addig-addig, hogy a nagy öntöző kannába véletlenül belekerült kavicsok is, zörögni, csörömpölni kezdtek akárcsak a gyerekek kereplője. Vordul, kisasszony, mondta Tupman úr, maga egy földre szállt angyal. No de Tubman úr, kiáltott fel Rachel, úgy elpirulva, hogy vetekedhetett a locsolók Anna színével. Hiába tiltakozik, mondta az ékes szóló pikvikista, én aztán igazán tudom, hogy maga milyen angyal. A lányok, dünnyögte Rachel tréfálkozva, a lányok mind angyalok, azt tartják. Hát akkor mit mondjak én magáról? Kérdezte Tubman úr. Akkor mihez hasonlítsam magát, mihez merjem hasonlítani magát? Hát van magának párja a földkerekségen? Hát föllelhetem én még valahol a jóságnak és a szépségnek ezt a ragyogó egyesülését? Hát remélhetem én, hogy... Ó, kiáltott fel Tubman úr, félbeszakítva önmagát, és szorongatni kezdte Rachel kezét, amely a boldog, öntöző Anna fülét fogta. A kisasszony elfordította a fejét. Ó, a férfiak olyan csalfák, suttogta lágyom maga elé. Az igaz, mondta Tubman úr, de nem minden férfi ilyen. Van egy, aki sohasem tudna hűtlen lenni. Legalább egy ilyen férfi biztosan van. Aki szívesen szánná rá az egész életét, hogy magát boldoggá tegye. Akinek a maga szempillantása jelenti a napfényt. Akinek a maga mosolygása jelenti a levegőt. Aki az élet súlyos terheit csak is a maga kedvéért tudná elviselni. Vajon lehet találni ilyen embert? Kezdte Rachel kisasszony. Lehet, vágott közbe hevesen Tubman úr. Már meg is találta. Itt áll ön előtt, Wardle kisasszony. És mielőtt Rachel felfedezhette volna Tubman úr szándékát, a lovag már is letérdelt előtte. Keljen fel, Tubman úr, mondta Rachel kisasszony. Soha, felelte vitézül Tracy Tubman. Ó, Rachel! Megragadta a nagynéni kezét, és az ajkához emelte. A locsoló Anna leesett a földre, és felborult. Ó, Rachel, mondja, hogy szeret! Tubman úr, felelte a hajadon nagynéni elfordítva a fejét, alig merem kimondani, de hát, maga nem teljesen közönös nekem. Alig, hogy ez a vallomás elhangzott, Tubman úr már is felugrott, és úgy cselekedett, ahogy a szenvedélyesen lángoló szíve súgta neki, és ahogy hasonló körülmények között mindenki cselekedni szokott, feltehetőleg, mert nem sok tapasztalattal rendelkezünk ezen a téren. Felpattant, félkarjával magához ölelte a hajadon nagynénit, és számtalan csókot nyomott az ajkára. Rachel némi kis illendő vonakodás és látszólagos ellenkezés után olyan szívesen tűrte Tubman úr csókjait, hogy talán sohasem hagyták volna abba, ha a kisasszony egyszerre csak riadtan fel nem kiált, őszinte ijegységgel a hangjában. Tubman úr, meglestek bennünket, valaki meglátott bennünket. Tubman úr megfordult és körülnézett. A hájas fiú bámult befelé a filagóriába nagy kerek szemével, meg sem moccant, pufók ábrázatáról azonban a világ leghozzáértőbb fiziognómusa sem tudott volna leolvasni semmi olyan kifejezést, amely megdöbbenésről, kíváncsiságról, vagy az emberi lelkeket háborgató más közismert indulatról tanúskodott volna. Tubman úr rámerett a kövér fiúra, a kövér fiú rámerett Tubman úrra. S mennél tovább vizsgálta Tubman úr a hájas fiú teljesen kifejezéstelen ábrázatát? Annál jobban meggyőződött róla, hogy a gyerek vagy nem látott semmit, vagy nem értett meg semmit abból, ami a szem előtt lefolyt. Ebben a hitben aztán rá is szólt a fiúra, nagyon erélyesen. Mit akar itt, barátom? A vacsora tálalva van, kérem, felelte rá a gyerek habozás nélkül. Most jött ebben a pillanatban? Kérdezte Tubman úr, áthadó pillantással nézve farkas szemet a fiúval. Most, felelte a hájas fiú. Tubman úr megint nagyon szigorúan nézett rá. A fiúnak azonban meg sem rezdült a szempillája, meg sem rezdült az arca. Tubman úr erre karját nyújtotta a hajadon nagynéninek, és elindultak a ház felé. A kövér fiú ment a nyomukban. Nem vett észre semmit, suttogta Tubman úr Rachelnek. Semmit, mondta a hajadon nagynéni. A hátuk mögül, mintha egy rosszul visszafojtott vihogásféle hallatszott volna. Tubman úr gyorsan hátrafordult. Nem. Lehetetlenség. A hájas fiú nem nevethetett. Nyoma sem látszott az arcán semmi vidámságnak. Egyáltalán semmi nem látszott az arcán, csak a falánkság. Egészen biztos, hogy mélyen aludt, suttogta Tapman úr. Kétségtelenül, felelte a hajadon nagynéni, biztos vagyok benne. Jókedvűen felnevettek mind a ketten. Holott? Tapman úr tévedett. A hájas fiú ezúttal kivételesen nem aludt. Ébren volt, teljesen ébren, és éberen figyelte, ami a Filagóriában történt. A vacsora lezajlott. Anélkül, hogy bárki is megkísérelte volna a beszélgetést megindítani. A süket néni elment aludni. Isabel Wardle teljesen Trundle úrnak szentelte magát. A vén kisasszony Rachel figyelmét teljesen lekötötte Tapman úr. Emily gondolatai pedig úgy látszik, messze jártak. Talán valahol a távol levő Snodgrass úr körül. Az óra elütötte a 11-et, elütötte az éjfelet, elütötte az 1 órát, s a férfiak még mindig nem érkeztek haza. Mindenki meg volt döbbenve. Csak nem támadták meg őket utonállók. Nem kellene vajon szétküldözni embereket lámpásokkal a kutatásukra minden irányba, amerről esetleg érkezhetnek? Nem kellene vajon? De pszt, megjöttek. Ugyan miért maradtak ilyen sokáig? És egy idegen is jött velük, egy idegen hang. Hát az vajon ki lehet? Mindnyájan kirohantak a konyhába, ahová a kórhely társaság betoppant, és elég volt egy pillantást vetni a jövevényekre, és már is tisztán látták, hogy áll a helyzet. Pickwick úr, mindkét kezét zsebre vágva, kalapját félrecsapva egészen a bal fülére, a pohár széknek támaszkodott, és jobbra-balra ingatta a fejét, miközben szakadatlanul mosolygott, a legnagyobb nyájassággal és jóindulattal, de minden látható ok és indok nélkül. Az öreg Wardle úr tulipiros ábrázattal lelkesen szorongatta egy idegen férfi kezét, és motyogva fogadkozott, hogy örök barátságot esküszik neki. Winkle úr a nagy állóórának dőlve gyenge hangon átkokat mondott a család bármely tagjára, aki azt merészelné tanácsolni neki, hogy ideje volna lefeküdnie. Snodgrass úr pedig hanyat vetette magát egy széken, s kifejező arcvonásai az emberi értelemmel elképzelhető legreménytelenebb és legfeneketlenebb kétségbeesést tükrözték. Csak nincs valami baj? Kérdezte a három kisasszony. Nincs semmi baj, felelte Pickwick úr. Mi, mindnyájan, nagyon jól érezzük magunkat. Ugyebár, Wardle, mindnyájan nagyon jól érezzük magunkat, igaz-e? De még mennyire, felelte a vidám házigazda. Szívecskéim, bemutatom nektek a barátomat, Jingle urat. Pickwick úr barátja, Jingle, vendégségbe jött hozzánk. Csak nincs valami baja Snodgrass úrnak, tessék mondani, kérdezte Emily rendkívül nyugtalanul. Semmi a világon, kisasszonykám, felelt az idegen. Kriket mérkőzés, megünnepeltük, pompás vacsora, egy kis jó énekszó, oportói, vörösbor, remek, príma borok. Kisasszonykám, príma borok. Nem a bor tette, dünnyögte maga elé Snodgrass úr megtörten, szintelen hangon. A lazac. Sajátságos módon ilyenkor sohasem a bor teszi, hanem mindig valami más. Nem volna okosabb lefektetni az urakat, kisasszony? Kérdezte Emma. Az emberek közül ketten felvihetnék őket a szobáikba. Én nem fekszem le, mondta Winkle úr erélyesen. Élő ember engem nem visz föl, jelentette ki Pickwick úr harsányan. Aztán tovább mosolygott nyájasan, ugyanúgy, mint eddig. Éljen, sóhajtotta Winkle úr elhaló hangon. Éljen, ismételte Pickwick úr, és azzal lekapta a fejéről a kalapját és föltös csapta, majd a pápa szemét is odadobta a konyha közepére, mintha elment volna az esze. Ezen a szellemes ötleten aztán egy nagyot kacagott. Hozzanak még egy üveggel, kiáltott fel Winkle úr. Mennydörgő hangon kezdte el, és alig hallhatóan fejezte be. A feje lecsuklott a mellére. Maga elé motyogva még közölte azt a sziklaszilárd elhatározását, hogy nem fekszik le, és vérszomjasan sajnálkozott fölötte, hogy nem tudta ellátni az öreg Tapman baját ma reggel, aztán mély álomba merült. Ebben az állapotában két markos legény szépen felcipelte a szobájába, a hájas Joe személyes felügyelete mellett. Amikor visszatértek, Snodgrass úr is rábízta magát Joe szerető gondjaira, és őt is felvitték a szobájába. Pickwick úr elfogadta Tupman barátja támogató karját, és csöndesen elvonult, még nyájasabban mosolyogva, mint eddig. Wardle úr pedig olyan meghatottan búcsúzott el az egész családjától, mint akit egyenesen a vesztőhelyre visznek. Aztán Trundle úrra ruházta azt a megtisztelő feladatot, hogy őt felkísérje, s miután tett néhány teljesen hiába való kísérletet, hogy tekintélyesen és méltóság teljesen távozzék, ő is elhagyta a konyhát. Ó, milyen csúnya jelenet volt, mondta a hajadon nagynéni. Szörnyű, utálatos, mondta a két kisasszony is. Rémes, rémes, jelentette ki Jingle úr, nagyon elkomolyodva. Legalább másfél literrel többet ivott, mint a társai. Iszonyatos, visszataszító jelenet, mondhatom, kérem. Milyen kedves ember, suttogta Rachel kisasszony Tupman úr fülébe. Ráadásul jóképű is, suttogta Emily Wardle. De még milyen jóképű, mondta a nagynéni. Tupman úrnak eszébe jutott a rochesteri özvegyasszony, és nyugtalanság fogta el. A félórás társalgás, ami ezután következett, nem volt alkalmas arra, hogy lecsitítsa háborgó kedélyét. Az új vendégnek nagyon jól pergett a nyelve, és az adomázó tehetségét csak a kitűnő modora múlta felül. Tupman úr úgy érezte, hogy minél jobban fokozódik Jingle népszerűsége, ő, Tupman, annál jobban a háttérbe szorul. A nevetése már erőltetettnek hangzott. A jó kedve mesterkértnek. S amikor végül ő is ágyba került, és lefektette lüktető halántékát a párnára, kegyetlen gyönyörűséggel gondolt arra, hogy milyen elégtétellel tölteni el, ha most Jingle fejét a matraca alá préselhetné, és derékainak használhatná. Az elpusztíthatatlan Jingle azonban másnap reggel már korán talpon volt. Holott a kórhely társai kénytelenek voltak ágyban kipihenni az éjszakai dorbézolást. S a reggelinél sikerült kitűnően elszórakoztatni a hölgyeket. Olyan nagy sikerrel járt az igyekezete, hogy még az öreg süket néni is elmondatta magának egyik-másik pompás tréfáját. A halló csövébe kellett belekiabálnia. S végül még az öreg néni is megjegyezte kegyesen, a hajadon Rachelhez fordulva, hogy ez aztán, már mint Jingle úr, ez aztán nagy kópé, és ezt a nézetét a jelenlevő rokonai egytől egyik teljes mértékben osztották. Az öreg néninek az volt a szokása, hogy szép nyári reggeleken mindig kisétált abba a lugasba, amelyet Tupman úr révén már ismerünk. Ez a kirándulása a következőképpen folyt le mindig. Először is a hájas fiú leakasztott a néni hálószobájának ajtaja mögötti fogasról egy szűk, fekete selyemfőkötőt, egy meleg gyapjukendőt és egy vastag, nagy kampójú sétabotot. Ezután a néni kényelmesen, körülményesen felkötötte a főkötőt. Magára vette a kendőt, majd egyik kezével a botra, másikkal a hájas Joe-ra támaszkodva, szép lassan lesétált a filagóriához. A kövér fiú ilyenkor otthagyta őt, hogy egy fél óráig egyedül élvezhesse a jó levegőt. És a fél óra leteltével visszajött érte, és visszakísérte a házba. Az öreg néni kicsinyesen rendszerető asszony volt. És minthogy ez a szertartás már 3 éve minden nyáron ugyanígy zajlott le, és még sohasem tapasztalta a legcsekélyebb eltérést sem a megszokott műsortól, most, aznap reggel, nagyon meglepődött, amikor azt kellett látnia, hogy a hájas Joe, ahelyett, hogy otthagyná őt egyedül a lugasban, csak egy-két lépésnyire távolodik el, aztán megáll, óvatosan körülnéz, szétnéz minden irányban, majd lábujjhegyen lopakodva, roppant rejtélyes arccal, visszajön hozzá a filagóriába. Az öreg néni, mint majdnem mindegyik öreg néni, nagyon könnyen megijedt, és most az volt az első gondolata, hogy ez a dagadt kölyök kárt akar tenni benne, és el akarja rabolni a nála levő apró pénzt. Szeretett volna segítségért kiáltani, de az öreg kora és a rokkantsága miatt már régen nem volt hozzá ereje, hogy kiabáljon vagy sikoltozzon. Így hát csak szörnyű rémülettel figyelte a fiú mozdulatait. S a félelmét igazán nem oszlatta el az a tény, hogy Joe egészen közel lépett hozzá, és beleordított a fülébe izgatott hangon, vagy talán fenyegető hangon, asszonyom! Véletlenül úgy fordult, hogy Jingle úr éppen arra felé sétált a kertben. Ő is meghallotta Joe kiáltását, és megállt a lugas mögött, hogy hallgatózzon, hát ha többet is hall. Háromféle oka is volt erre. Először is ráért, és kíváncsi volt a természete. Másodszor semmi esetre sem voltak lelkiismereti aggályai. Harmadszor pedig a sűrű bokrok virágok úgy eltakarták, hogy nem vették őt észre. Ennél fogva ott állt tehát, és hallgatózott. Asszonyom! Ordította a hájas gyerek. Nézd csak, Joe, mondta az öreg néni remegő hangon. Én mindig jó voltam hozzád. Világéletedben jól bántunk veled. Jóformán semmi dolgod nem volt soha, és mindig volt mit enned bőségesen. Ez az utóbbi megjegyzés Joe-nak az elevenébe talált. Szinte meghatott hangon válaszolt, mélységes meggyőződéssel, volt bizony, az már igaz. Hát akkor mit akarsz most tőlem? Kérdezte az öreg néni kissé nekibátorodva. Majd mindjárt megtudja, de tudom, hogy a háta is beleborsózik, felelte a gyerek. Ez úgy hangzott, mintha Joe valamiféle szörnyű, vérszomjas módon óhajtaná leróni a háláját. És minthogy az öreg néni nem értette pontosan, hogy a fiú miféle módszerrel szándékozik elérni ezt a kívánt eredményt, újra nagyon megrémült. Mit gondol, asszonyom, mit láttam én itt a lugasban ezen a szent helyen tegnap este? Kérdezte Joe. Jézus Máriám, mit? Kérdezte az öreg néni, akit megijesztett a dagadt fiú ünnepélyes hangja. Az az idegen úr, akinek fel van kötve a karja, itt ölelgette, csókolgatta, kicsó, remélem nem valamelyik szolgáló lányt. Az még csak hagyján lett volna, bömbölte a kövér fiú a néni fülébe. Csak talán nem az egyik unokámat, még az is hagyján lett volna. Még az is hagyján lett volna, Joe, hát még ennél is rosszabb, Joe, kiáltott fel az öreg néni, aki ennél szörnyűbb galátságot már el sem tudott képzelni. De hát ki volt az, Joe, tudni akarom, mondd meg azonnal. A hájas Joe óvatosan körülnézett, és miután befejezte a terepszemlét, beleordította az öreg néni fülébe, Rachel kisasszony! Mi? Mi? Kérdezte a néni rikácsoló hangon. Nem értem, beszélj hangosabban. Rachel kisasszony! Üvöltötte a kövér fiú. A lányom! A hájas Joe bólogatni kezdett, igenlőleg. Amitől a kövér pofazacskói finom remegésbe jöttek, mint a francia kocsonya. Ó, Rachel, hagyta, hogy ölelgessék, csókolgassák, kiáltott fel az öreg néni felháborodva. Nem csak, hogy hagyta, mondta a kövér fiú elvigyorodva, de láttam én, hogy vissza is adta a csókjait. Ha Jingle úr a rejtek helyéről láthatta volna, hogy az öreg néni milyen arcot vágott erre a kijelentésre, hát egészen bizonyos, hogy kitört volna belőle a nevetés, és elárulta volna magát, hogy itt hallgatózik a filagória mögött. Figyelt, fülelt tovább. Haragos, méltatlankodó mondat töredékeket hallott, ilyesféléket. Az engedelmem nélkül, az ő korában, ó, én szegény, szerencsétlen vénasszony, legalább várt volna vele, amíg én meghalok, és így tovább. Aztán a hájas Joe csoszogása hallatszott a kavicsos kerti úton, ahogy elvonult és magára hagyta az öreg nénit. Talán különös játéka a véletlennek, de tény az, hogy Jingle úr már tegnap este, alig 5 perccel azután, hogy megérkezett a manor tanyára, nyomban elhatározta magában, hogy haladéktalanul hozzáfog a vén kisasszony nagynéni szívének meghódításához. Jó megfigyelő képessége volt, és rögtön észrevette, hogy könnyed, fölényes viselkedése tetszik a szíve szép választottjának. Azonban erős volt a gyanúja, nagyon erős, hogy Rachel kisasszony egyéb kiválóságai mellett rendelkezik azzal a legvonzóbb tulajdonsággal is, hogy van egy kis önálló vagyona. Jingle úr egy szempillantás alatt átlátta annak a parancsoló szükségességét, hogy valami módon ki kell ütnie vetélytársát a nyerekből, és nyomban el is határozta, hogy halogatás nélkül lépéseket tesz ebben az irányban. Fielding azt mondja, hogy a férfi kovakő, a nő tapló, és tüzet a pokol fejedelme vet közébük. Jingle úr nagyon jól tudta, hogy a vén kisasszony nagynénik számára a fiatal emberek olyanok, mint a puskapornak az égő kanóc, és elhatározta, hogy sürgősen kipróbálja egy ilyen robbanás hatását. Ezen a nagyszabású tervén tépelődve előjött rejtek helyéről, és a már előbb említett bokrok, cserjék, sűrű lombjai közt visszasettenkedett a házhoz. Úgy látszik, a szerencse is a segítségére akart lenni. Tapman úr a többiekkel együtt éppen akkor hagyta el a kertet, még látta őket kifelé menni a hátsó kapunát. A két kisasszony viszont rögtön a reggeli után elment sétálni. Ezt is tudta. Szóval szabad volt a pálya. A kis ebédlő ajtaja félig nyitva állt. Jingle úr bekukucskált a szobába. Rachel kisasszony egyedül kézi munkázgatott oda bent. Jingle úr megköszörülte a torkát. A nagynéni fölnézett és elmosolyodott. A tétovázás nem tartozott Alfred Jingle jellemvonásai közé. Titokzatos arccal szája elé emelte a mutatóujját, belépett a szobába, és becsukta maga mögött az ajtót. Warrell kisasszony, mondta Jingle úr komoly képet vágva. Bocsásson meg a tolakodásomért. Ilyen rövid ismeretség után, de nincs időnk teketóriázni. Minden kiderült. Na de uram, mondta a hajadon nagynéni kissé meghökkenve ettől a váratlan leruhanástól. Még az a gyanú is felmerült benne, hogy Jingle úrnak hirtelen elment az esze. Pszt, mondta Jingle úr szimpadias suttogással. A kövér gyerek, az a gombócképű, gombszemű, az egy gazember. Sokat mondóan csóválgatni kezdte a fejét, a hajadon Rachel kisasszony pedig remeg is fogta el izgalmában. Josephről beszél, uram, ha jól értem, ugyebár? Kérdezte Rachel, összeszedve magát. Igyekezett nyugodtnak látszani. Úgy van, asszonyom, Josephről, hogy az ördög vinné el ezt a Joe-t. Áruló bitang ez a Joe. Elmondott mindent az öreg hölgynek. Az öreg hölgy nagyon dühbe jött. Magán kívül volt felháborodásában. Félagória, Tapman, ölelkezés, csókolózás, se ez hasonlók. Mi? Igaz-e, asszonyom? Igaz-e? Jingle úr, mondta a hajadon nagynéni. Ha maga azért jött csak ide, hogy engem sértegessen? Dehogy kérem, dehogy, Isten ments, felelte Jingle úr a legnagyobb lelki nyugalommal. Véletlenül meghallottam a beszélgetést, és azért jöttem, hogy figyelmeztessem a veszélyre, hogy felajánljam szolgálataimat, megelőzni a bajt, zűrzavart. De hát mindegy, ha maga sértésnek veszi, már is távozom. Azzal sarkon fordult, mintha csak ugyan valóra akarná váltani ezt a fenyegetést. Ó, hát mit tegyek? Kiáltott fel szegény Rachel, és sírva fakadt. A bátyám nagyon megharagszik majd. Hát persze, hogy megharagszik, mondta Jingle úr egy kis hallgatás után. Fel lesz háborodva. Ó, Jingle úr, hát mit mondjak neki? Kiáltott fel a hajadon nagynéni, és újabb kétségbeesés vett rajta erőt. Mondja azt, hogy Joe csak álmodta az egészet, felelte Jingle úr higgadt hangon. Egy remény sugár csillant meg a hajadon Rachel előtt, ennek az ötletnek a hallatára. Jingle úr észrevette szavainak a hatását, és továbbütötte a vasat. Eh, mit, semmi az egész. Könnyűszerrel meg lehet oldani. A fiú zsarolni akart. A hölgy bájos, kövér Joe-nak kiporolják a nadrágját, A szép hölgy szavának hitelt adnak, és ezzel vége is az ügynek. Mindenki jól járt. Nem lehet pontosan tudni, hogy a szép hajadon annak a reményétől vidult-e fel, hogy megmenekülhet a rosszkor jött leleplezés kellemetlen következményeitől, vagy az a körülmény enyhítette mély bánatát, hogy bájos hölgynek nevezték. Minden esetre elpirult, és egy hálás pillantást küldött Jingle úr felé. A kellemes Jingle úr egy nagyot sóhajtott, néhány percig rámerett a hajadon nagynénire, aztán szimpadiasan megrázkódott és elfordította a fejét. Szomorúnak látszik, Jingle úr, mondta Rachel panaszos hangon. Nem mondaná meg, hogy mi az oka? Hát, ha segíthetek rajta. Szeretném valahogyan kifejezni a hálámat, amiért olyan kedves volt hozzám, és segítségemre jött. Ó, kiáltott fel Jingle úr, és újra megrázkódott. Ó, hó, segíteni rajtam, az én boldogtalanságomon. Amikor maga olyan férfira pazarolja a szerelmét, aki meg sem tudja azt becsülni eléggé, aki méltatlan rá, aki most éppen abban sántikál, hogy az egyik unokahúga kegyeire pályázzon, aki vígan csapja a szelet, de nem, egy szót sem szólok, hiszen a barátom, nem akarom leleplezni a vétkeit. Wardle kisasszony, Isten önnel! Miután befejezte ezt a szónoklatát, amely egyébként élete eddig legösszefüggőbb beszéde volt, Jingle úr a személyhez nyomkodta az egyízben már említett zsebkendő foszlányát, és megindult az ajtó felé. Ne menjen el, Jingle úr, szólt utána a hajadon nagynéni határozott hangon. Mondott valamit Tapman úrról. Célzott itt valamire. Hát most magyarázza meg, kérem. Soha, kiáltott a Jingle egy meggyőződéses színészi taglejtéssel. Soha, soha. Azzal egy széket húzott oda magának, és leült a hajadon nagynéni mellé, hogy ezzel is jelezze, nem akarja, hogy tovább fogassák. Jingle úr, mondta Rachel kisasszony, kérem, könyörgöm, mondja meg nekem, ha csak ugyan tud valamiféle szörnyű titokról Tapman úrral kapcsolatban. Esedezem, árulja el nekem. Hát, nézhetem én ezt, mondta Jingle úr, Rachel kisasszonyra meredve. Hát szabad ezt eltűrnöm? Bájos teremtés, akit feláldoznak, a gonosz kapzsiság oltárán. Látszott rajta, hogy néhány percig küzd az ellentmondó érzéseivel, ellentétes kötelességeivel, aztán lassú, mély hangon újra megszólalt. Tapmannek csak a maga pénze kell. Ó, a nyomorult, kiáltott fel az akszűz erélyes felháborodással a hangjában. Jingle úr kétségei eloszlottak, Rachelnek tehát van pénze. Sőt, mi több, tette hozzá Jingle, mást szeret. Mást, mondta a hajadon nagynéni. Ki az a más? Alacsony lány, fekete szempár, unokahuga Emily. Egy kis szünet támadt. A helyzet úgy állt, hogyha volt a világon olyan nőszemély, aki iránt a nagynéni mélységes és halálos féltékenységet érzett, hát akkor ez éppen az említett Emily húga volt. Rachel kisasszony úgy elpirult, hogy még a nyaka is belevörösödött, és kimondhatatlan megvetéssel vetette fel a fejét. Harabdálni kezdte vékony szája szélét, és végre megszólalt. Lehetetlenség, el sem tudom hinni. Hát csak figyelje meg őket, mondta Jingle. Majd megfigyelem, mondta a nagynéni. Figyelje, hogy milyen pillantásokat vetnek egymásra, mondta Jingle. Majd figyelem, hogy miként pusmognak egymással. Majd figyelem. Tapman a lány mellé ül majd a vacsoránál. Hadd üljön. Teszi majd neki a szépet. Csak hadd tegye. Csapja majd neki a szelet. Hát, csapja. Magának pedig fittyet hány majd. Fittyet hány. Nekem, kiáltott fel a vén kisasszony. Még hogy ő, fittyet hány nekem, és haragjában s elkeseredésében szinte remegett. Ez meggyőzi majd? Kérdezte Jingle. Meg. És a sarkára áll majd? Sarkamra állok. Ki adja az útját? Kiadom végérvényesen. És hajlandó lesz végighallgatni valaki mást? Hajlandó leszek. Hát így is lesz. Jingle úr letérdelt eléje, és 5 percig így is maradt térden állva. Amikor felkelt, már, mint Rachel kisasszony elfogadott udvarlója kelt fel. Azzal a feltétellel persze, hogy bebizonyosodik Tubman úr árulása. A bizonyítás feladata Alfred Jingle úr vállaira nehezült. De még aznap este vacsorakor szállította is a bizonyítékokat. A vén kisasszony Rachel néni hinni sem akart a szemének. Tracy Tubman úr ott ült Emily mellett, és egész este szerelmesen kacsingatott rá, pusmogott vele és mosolygott feléje, Snodgrass úrral vetélkedve. A tegnap esti szíve választottjához egy árva szót sem szólt. Egy pillantás sem vetett rá. Fene essen ebbe a kölyökbe, gondolta magában Wardle úr. Az édesanyja elmondta neki, hogy mit hallott Joe-tól. Fene abba a hájas fejébe. Biztosan aludt akkor is. Csak álmodta az egészet. Hitszegő, áruló, gondolta magában a vén kisasszony nagynéni. Igazat beszélt az a kedves Jingle úr. Ó, hogy gyűlölöm azt a hitszegő nyomorultat! Az alább következő párbeszéd némi felvilágosítással szolgál majd az olvasónak, hallgatónak, aki nyilván nem érti Tracy Tubman úr megmagyarázhatatlan viselkedését. Színhely a kert. Az idő este vacsora után. Két alak sétál a bokrok közt a kis ösvényen. Az egyik alacsony és testes, a másik magas és karcsú. Az egyik Tubman úr, a másik Jingle úr. A pocakos kezdi meg a párbeszédet. No, jól csináltam? Kérdi. Remekül, pompásan. Magam sem tudtam volna jobban alakítani a szerepet. De holnap újra el kell játszania. Ezentúl minden este, a további utasításig. Ez Rachel kívánsága? Persze, természetesen nem örül neki, de meg kell tenni. Csak így lehet elhárítani a gyanút. Fél a bátyjától. Azt mondja, nincs mit tenni. Hiába. De már csak 1-2 napról van szó. Amíg elaltatják az öreg gyanúját. Aztán maguké a boldogság. Mást nem üzent. Csókoltatja. Öleli sokszor, változatlan érzelmekkel, számtalanszor üdvözli. Lehetek valamiben a szolgálatára adjam át neki az üzenetét? Édes jó barátom, felelte, amit sem sejtő Tubman úr, melegen megszorongatva a jó barátja kezét. Mondja meg neki, hogy szeretettel ölelem. Mondja meg neki, hogy nagyon nehezemre esik ez a színészkedés. Mondjon neki minden szépet és jót. De tegye hozzá, hogy én is tökéletesen tisztában vagyok vele, mennyire helyén való volt az ő utasítása, amit ma délelőtt magával megüzen nekem. Mondja meg neki, hogy bámulom az okosságát, és nagyra becsülöm az óvatosságát. Megmondom. Mást? Semmit? Mást? Semmit. Csak annyit mondjon még, hogy epedve várom azt a napot, amikor végre az enyémnek nevezhetem majd, és nem lesz többé szükség semmiféle színészkedésre. Megmondom, megmondom, persze. Egyebet nem üzen. Ó, édes barátom, mondta a derék Tubman úr, újra megragadva Jingle úr kezét. Fogadja a leghálásabb köszönetemet önzetlen jóságáért. És bocsássa meg nekem, hogy még csak gondolatban, egy pillanatra is, igazságtalanul megbántotta, amikor azt feltételeztem magáról, hogy ki akar ütni a nyerekből. Édes jó barátom, hogyan tudom én ezt meghálálni magának? Szót sem érdemel, felelte Jingle úr. Hirtelen elhallgatott, mintha valami az eszébe ötlött volna, aztán így folytatta. Apropó, mellesleg mondva, Nem tudna kölcsönözni 10 fontot véletlenül? Fontos dologra kellene. 3 nap múlva megadom. De még mennyire, hogy tudok, felelte Tapman úr túláradó lelkesedéssel. 3 nap múlva, azt mondja? Csak 3 napra kell. Addigra mindent elintézek. Véget érnek a nehézségeim. Tapman úr leszámolta a pénzt barátja tenyerébe, Jingle úr pedig egyenként zsebrevágta az aranyakat, ahogy sétáltak visszafelé a házba. De nagyon óvatos legyen, mondta Jingle úr, még egy pillantás se vessen rá. Egy fél pillantás sem, mondta Tapman úr. Egy szót se szóljon hozzá. Egy árva hangot se. Csak a kislánnyal foglalkozzon. A nagynényéhez lehetőleg minél gorombább legyen. Ez az egyetlen módja félrevezetni az öregeket. Vigyázni fogok, mondta Tapman úr fennhangon. Gondom lesz rá. És nekem is gondom lesz rá, gondolta magában Jingle úr, és azzal beléptek a házba. Az aznap esti vacsora jelenetet másnap is megismételte Tapman úr, sőt, még 3 további este és délután is. A 4. napon a házigazdájuk nagyon jó hangulatban volt, mert már teljesen megnyugodott, hogy alaptalan volt a kövér Joe vádja Tapman úr ellen. Ugyancsak jókedvű volt Tapman úr is, mert Jingle barátja közölte vele, hogy hamarosan dűlőre jut az ügy. Ugyancsak jókedvű volt Pickwick úr is, mert ő mindig jókedvű volt. Snodgrass úrról viszont nem mondhatjuk el ezt, mert ő egyre féltékenyebb lett Tapman úrra. Az öreg néni azonban szintén vidám hangulatban volt, mert nyert a viszten. Jókedvű volt továbbá Jingle úr, és Wardle kisasszony is, mármint a szép Rachel, méghozzá olyan okoknál fogva, amelyek megérdemlik, hogy ennek az eseménydús történetnek egy újabb fejezetében számoljunk be róluk.